Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Két éve kezdték el hagyományteremtő jelleggel a domonkos nővérek, hogy Aquinói Szent Tamás halála napjához közel az angyali doktort egy teológiai előadással tisztelik meg budakeszi rendházukban. Idén Tóth Beáta a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dogmatika tanszékének vezetője tartott előadást. Hasznosak-e az érzelmek? Hozzájárulnak-e a teljes emberi élethez? Voltak-e Krisztusnak érzelmei úgy, ahogyan nekünk, vagy másképp? Ezekre a kérdésekre keresett válaszokat Tóth Beáta előadása, s amint ő maga is kiemelte, olyan témák ezek, melyeket a kortárs problémafelvetés különösen is aktuálissá tesz. Például a mesterséges intelligencia kapcsán, amelynek nincsenek érzelmei. Jogos a kérdés, hogy az emberi intelligenciának mennyire részei az érzelmek. Az előadást a hallgatóság kérdései, majd Agapé zárta. Magyarország 10,5 millió eurót kap az uniós mezőgazdasági tartalékból kárenyhítésre. Az uniós tagállamok jóváhagyták az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy az uniós mezőgazdasági tartalékból három országnak összesen 21,5 millió eurót mozgósítanak. A 2025-ös vegetációs időszakban kedvezőtlen időjárási események által érintett termelők támogatására. Nincs politikai céldátuma a Budapest-Belgrád vasútvonalon a személyforgalom indulására, és kizárólag a szükséges vonatbefolyásolási rendszer üzembehelyezése is a német TÜV tanúsítás függvénye. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye szerint a személyforgalom indulásának időigénye várhatóan még több hét, amit a közlekedésbiztonságért felelős szakemberek határoznak meg. Hat havi többletjuttatást kapnak a MÁV csoport fegyveres, biztonsági feladatot ellátó munkavállalói is. A fegyverpénz április elején érkezik a 370 fős állományhoz, közölte a MÁV. A közlemény szerint Lázár János építési és közlekedési miniszter döntött az extra juttatás kifizetéséről. Így a rendőrség, a honvédség, illetve a katasztrófavédelem dolgozóihoz hasonlóan a MÁV pályaműködtetési ZRT fegyveres biztonsági őrség dolgozói jogosultak az extra juttatásra, amelyet a MÁV csoport saját forrásaiból biztosít. Az áprilisi választás szól a jövőről, a háborúról és minden magyar család pénzéről is, mondta a miniszterelnök a Fidesz szolnoki kampány rendezvényén. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a háború ürügy arra, hogy kizsebelhessék a magyarokat. Azzal vádoltak Kijevet, Brüsszelt és a Tiszapártot, hogy le akarják választani Magyarországot az olcsó energiáról, ami miatt szavai szerint családok százezrei mennének tönkre. A miniszterelnök az ellentüntetőket pedig hivatlan vendégeknek és ünneprontóknak is nevezte. Márta Imre felmentését javasolják a budapesti közművek éléről a fővárosi frakciók. A Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága egyhangulag döntött így. A bizottság javaslata ezután Karácsony Gergely főpolgármester elé kerül. A Podmanicki Mozgalom frakció vezetője korábban azt állította, 2024-ben összesen 420 millió forint jutalmat és prémiumot fizettek ki a budapesti közműveknél szabálytalanul. 18 évnyi szünet után újraindult a menetrend szerinti forgalom a Pécs-Pogányi repülőtérről. Elsőként a Skyhub légitársaság járata érkezett Münchenből. Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, hogy az egész Baranyának és az egész Dél-Dunántúlnak jelentős a regionális fejlesztése. Magyar Levente reményét fejezte ki, hogy mostantól fenntartható lesz a légi kikötő működése. Végül az időjárásról. túlnyomóan borult időre számíthatunk, és több felé alakul ki jellemzően. Erős intenzitású eső, zápor. Csak késő este kezd el észak-kelet felől csökkenni a felhőzet. Nagy területen megerősödik a Nyugat-Dunántúlon, viharossá fokozódik az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Április 5-én, húsvét vasárnap délután 16 óra 30 perctől egy fél órás, és április 6-án, húsvét hétfőn délután 16 óra 5 perctől pedig egy egyórás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. Kéréseiket április 2-án, nagy csütörtökön délután 14 óráig várjuk. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. március 31-én kedden. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. És most néhány szó arról, hogy mivel várjuk Önöket 14 óráig. Rövidesen megszokott játékunk helyett Bozók Ferenc atya irodalmi előadását kísérhetik figyelemmel, melyben főképpen nagyheti, valamint húsvéti versekkel foglalkozik. Utána 9 órakor hírekkel jelentkezünk, majd egymás közt. És ebben két témával foglalkozunk. Szó lesz a könyvtárosok továbbképzési lehetőségeiről, és felidézzük az Ecsédi Rákóczi megemlékezést is. Ajánlunkban Csontos Pétert, a Szentlaposi Szűzanyakápolna Alapítvány alapító tagját hallják.
Mindenképpen el kell mondani azt, hogy ez a megemlékezés azért is szívügye Ecséd településének, a civileknek, mert hosszú évszázadok, mondhatom azt, alatt nem volt példa arra, hogy emléktábla vagy éppenséggel egy megemlékezés erejéig tudatosuljon az emberekben, hogy micsoda értéket, micsoda örökséget hordozunk.
Szintén 9 órától külön műsorral jelentkezünk kisújszállási és törökszentmiklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunkban ellátogatunk az Aktív Települések konferenciájára, ahol Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Aktív Magyarországért felelős államtitkára tartott előadást.
Még egy ilyen döbbenetes adatot szeretnék mondani, a Global Observatory of Physical Activity kutatása szerint Magyarországon a halálozások 9,7% az a mozgásszegény életmódra vezethető vissza. Ezt kiszámoljuk, ez majdnem 10%, 130 ezer ember meghal Magyarországon. Egy évben ezt elosztjuk ki a 13 ezeret, 365, akkor azt mondjuk, hogy naponta 37 ember. Azzal összefüggésben hal meg Magyarországon, hogy nem mozog.
Szintén 9 órától külön műsort szór Tokai adónk is. A kilátóban nagy hétes eményeiről Magsó Péter atyát hallják.
Mutatja nekem az Úr, hogy mi a győzelemnek a biztosítéka. Az ugyanaz, mint Jézusnál, hogy az Atya akaratát akarom teljesíteni. Ez a győzelemnek a biztosítéka, hogy nem az én akaratomat, hanem az Atya akaratát.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után Kerengő. A mai műsor vendége dr. Szabó Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatója, oktatója, valamint a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesület elnöke lesz.
Az a helyzet, hogy amit megveszünk, abban bízunk, hogy minket táplálni fog, tehát egészséges. És nagyon sokszor belefutunk abba, hogy az internetet böngészük, és egy bizonyos fajta élelmiszert megjelölnek, úgyhogy egészségtelen. Én, mint táplálkozás élettant oktató, azt szoktam mondani, hogy nincsen a boltban kapható egészségtelen étel.
10 óra 45-kor jelentkezik ma is a Lélekszava, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről fog elmélkedni.
A kölcsönös kiengesztelődés által új és mélyebb viszony csodáját a szülői és a gyermeki, illetve a házasság relációiban éljük át legtöbbször. Ez a szeretet egyétevű hatalma, életünk kiemelkedő tapasztalata.
A 11 órai híreket cseperedünk követi. A mai műsorban a digitális világ esetleges veszélyeiről, a gyermekek fejlődésére gyakorolt hatásáról kérdezzük dr. Révész Kiszela Kingát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kar gyógypedagógiai intézetének megbízott igazgatóját.
Ha már csak abba belegondolunk, hogy ahelyett, hogy ő kimene a játszótérre, a barátaival játszana, biciklizne, ugrálna, csúszdázna, ahelyett többnyire leül egy digitális eszköz egy képernyő elé, és tulajdonképpen ezektől a hatásoktól ő megfosztja saját magát, már ebből érződhet, hogy azért nem biztos, hogy ez az irány egy jó irány, és valóban, hogyha végezni azokat a tevékenységeket, amit a képernyő használat miatt kihagy, akkor az kihathat az ő fejlődésére természetesen.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, 12:05-től pedig egyházi hírekkel jelentkezünk. Szólj Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és ezt a műsorunkat majd nagybőti emlékedés követi. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, és névnap, valamint kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk ezt az órát. 13 óra 5-től zenei összeállítást hallanak. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást és szép napot kívánok!
Értelmet egész dicsértessék a Jézus Krisztus.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Krisztus alakja a 20. századi magyar költészetben több rétegű, sokszor drámai és egyéni értelmezésben jelenik meg. Bozók Ferenc Magyar Költők Jézusa című esszékötetében rámutatott arra, hogy a költők gyakran a saját szenvedéseikben, küzdelmeikben és a sorskérdésekben találkoztak a megváltóval. Feri atya e könyve indított arra, hogy egy kicsit elbeszélgessek vele a témában, még a Szent Három nap előtt.
Napokon belül itt a nagy hét, kedd van, és hamarosan itt a nagy csütörtök és a nagy péntek, és ma a kedves rádióhallgatókat egy olyan közös gondolkodásra, elmélkedésre, meditációra invitálom, amely részben a Bibliából, de nagy részt inkább a magyar 20. századi magyar költészet nagy klasszikusaiból merít, akik reflektálnak a húsvéti eseményekre, különös tekintettel a nagypénteki Krisztus kínszenvedésére és halálára. És különös tekintettel Krisztusnak az öt sebére. Krisztus öt szent sebéről van tehát szó, és mindjárt meg kell itt állapítanunk, hogy Krisztusnak az öt számon tartott sebén kívül, vagyis a quinque vulnera Christi, ugye a vulnus kifejezés az egy olyan fajta seb a latinban, nem csupán sebesülést, vagy horzsolást, vagy zúzódást jelent, vagy nem is elsősorban ezt. Ebben a quinque vulnera Christi, tehát Krisztus öt sebe kifejezésben, a vulnus az a fajta seb, amelyet szúrnak vagy vágnak. Tehát ez nagyon fontos, hogy vágott vagy szúrt sebről van szó, és ebben az értelemben Krisztusnak az úgynevezett öt szent sebe alatt nem értjük azokat a sebeket, amelyek ütésből, horzsolásból, zúzódásból, vagy a válsebből, amit egyébként Benedek nagyon tisztel, a válsebet, mondván, hogy a stipex, a felső keresztléc, amit Krisztus hordozott, az a vállát nyomta, és így a mi bűneink nyomta a vállát. Tehát az öt szent seb alatt nem értjük a tövis koronát, a korbásnak a nyomait, és az arculütésnek a zúzódásait. Az öt szent seb alatt tehát értjük a jobb kéznek a sebét, a szögütötte seb a jobb tenyéren, vagy a csuklón, ugye erről vita van, hogy tenyéren vagy csuklón, a bal kéz sebét, a jobb láb sebét és a bal láb sebét, valamint az oldal sebet, amely sebnek, ugye mindannyian tudjuk, az oldalsebnek nagy jelentősége van a teológiai, biblikus és liturgikus és spirituális hagyományban, lelkiségi hagyományban is, és itt az oldalsebről van szó, amit a lándzsa ütött, egy vágás Jézusnak az oldalán, vagyis a szívénél, amelyet egy római katona, akit Longinusnak neveztek, ő ejtette ezt a sebet, azért, hogy ellenőrizze a halálnak a beálltát. A Longinusnak a neve, tehát ennek a római katonának a neve kizárólag az apokrif Pilátus aktákban szerepel, tehát a négy evangélium egyikében sem szerepel Longinusnak a neve. Teszem hozzá zárójelbe, hogy például Veronikának a neve sem szerepel, csak a Nikodémus evangéliumában, meg a Tamás evangéliumban, mint Berenike vagy Vera ikon, ugye az igazi ikon, az igazi kép más, de maguk az evangéliumok nem mutatják Veronikát, aki kendőt nyújtott Jézusnak, és ezzel letörölte Jézus vérző és izzadt arcát. És visszatérve Longinusra tehát, aki egy római katona, az ő neve is egy ilyen beszélő név, hogy úgy mondjuk, mert a görögben a longhé az azt jelenti, hogy lándzsa, és a latinban a láncea ugye az a lándzsa, például a István királynak ugye a láncea régis, ugye a történelemből ezt tudjuk, a király lándzsája, és innen van ez a Longinus név, tehát ebből a görög longhé, vagy a latin láncea névből van a Longinus neve, tehát magyarul a Longinus az, akin él a lándzsa volt, vagyis a lándzsás. Mi a jelentősége az oldalsebnek? Ez nagyon fontos. A teológiai hagyományban Jézus átszúrt oldalából kifolyó vér és víz, amely Faustinának a látomásában és az abból készült festményben is megjelenik. Mostanában nagy tisztelet övezi, ugye, a Faustina féle ábrázolást. És a teológiai hagyományban Jézus átszúrt oldalából kifolyó vérnek és víznek több mély és egymásra épülő jelentése is van. Természetesen a hagyományban a leginkább a szentségek alapítására vonatkozik. Ez a legelterjedtebb értelmezés a teológiánkban. A vér az eukarisztiát, az oltári szentséget jelképezi, amely táplál. Tehát miként a pelikán az a madár, amelyik a saját vérével táplálja a fiókáit, a Krisztus szívéből kifolyó, oldalából kifolyó vér, mint Krisztus vére az eukarisztiának a szimbóluma, és mint táplálék. Mert Krisztus miként a pelikán, ugye a református szimbolikában a pelikán az egy jelentős szimbólum, ugye keresztábrázolásuk nincsen, de pelikán ábrázolásuk például van, amely Krisztusra utal, aki a vérét és életét adja a fiókáért, vagyis az egyházért, vagyis értünk. Tehát egyfelől az eukarisztiát, az oltári szentséget jelképezi, a vér, és a Krisztus oldalából folyó víz, az pedig a keresztségnek a szentségére vonatkozik egyfelől, másfelől pedig a tápláló forrásra. Arra a fajta apadhatatlan örökké valóságra szólító forrásra, amely például a kútnál a szamári asszonnyal való beszélgetésben is előkerül, hogy én olyan fajta vízzel kínálok téged, amely után nem fogsz majd megszomjazni, tehát az örökké való forrás, illetve még a Krisztus oldalából kifolyó víz, Krisztus szívéből folyó víz jelenti azt is, hogy mindig megvan az újrakezdésnek a lehetősége, miként az új forrás. Hogyha kikotorjuk a forrást, ami el van apadva, akkor új és friss víz és élet fakad, szökkel tulajdonképpen. És ami még nagyon fontos ezek mellett a szimbólumok mellett, az egyház születésére is vonatkozik, mert ahogyan Ádámnak az oldalából, vagy oldalbordájából, vagy ha úgy tetszik, szívéből lett Éva, aki Ádámnak a mennyasszonya, új Krisztusnak, akit új Ádámnak szoktak nevezni, a szívéből, az oldalából született meg az ő mennyasszonya, az egyház. Tehát Ádám mennyasszonya Éva, Ádám szívéből születik, és Krisztus mennyasszonya, az egyház, Krisztus szívéből születik. És így tulajdonképpen a jó és a rossz tudásának a fája helyett, mint egy hát restaurációként, spirituális restaurációként emelkedik föl a keresztfa a Golgotán. És hát a kiengesztelés és megtisztulás jele is, tehát a vér az áldozat, amely eltörli a bűnöket, a megváltást jelöli, a Krisztus oldalából fakadó víz pedig a megtisztulás, az új élet és a Szentléleknek is jelképe. És vannak olyan ószövetségi proféciák, számos olyan ószövetségi profécia van, amit évszázadokkal korábban akár Krisztusra vonatkoztatva, illetve a Ebed Jákveh, tehát Istennek a szenvedő szolgájára, a Krisztus szenvedésére vonatkoztatva. Írtak, csak néhányat röviden idézek, hogy milyen fajta messiási proféciák találhatók az ószövetségi szentírásban. Tényleg a teljesség igénye nélkül néhány idézek, hogy hol profétált például Izaiás. Izaiás 53.5. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Akkor idézek a 22. Zsoltárból is, átjuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhatom minden csontomat. Néznek rám, bámulnak engem, elosztották maguk között ruhámat, és köntösömre sorsot vetettek. Zakariás 12.10, ők majd rám tekintenek, akit átdöftek, azt megsiratják majd.
Ooh.
És most arra térnék rá, hogy a 20. századi költők, nagy klasszikus költőknek a verseiben hogyan jelenik meg a húsvét, különösen a nagypéntek, Krisztus szenvedése és halála. Nyilván a teljesség igénye nélkül, azt kicsit saját promóció szempontjából mondom, hogy készítettem egy olyan antológiát, aminek az a cím, hogy Magyar költők Jézusa, és ebben a legjelentősebb klasszikus magyar költőknek a Jézussal kapcsolatos verseiből válogattam egyet-egyet, tehát egy költő, egy vers. Nyilván tudjuk mindannyian, hogy például Ady Endrének több Jézussal kapcsolatos versei van, vagy Reményik Sándornak, vagy többeknek, másoknak, de nyilvánvaló, hogy azért, hogy ne legyen tulajdonképpen egyfajta ilyen aránytalanság ebben az antológiában, ezért egy költőtől csak egyetlen verset választottam, és persze nyilvánvaló, hogy nem minden költőtől húsvéti tematikájút, hanem különböző Krisztusnak az életére, vagy a hatására vonatkozó egy-egy aspektusból választottam egy-egy verset, és akkor az adott versek, amelyeket a klasszikus magyar költőknek a verseiből válogattam, úgy öltöztettem fel az olvasók számára, hogy írtam hozzájuk minden egyes vershez 10 mondatból álló meditációt, amely nem klasszikus értelemben nem verselemzés, nem strukturális vers értelmezés, hanem inkább a spirituális irodalomhoz tudnám kötni, vagyis inkább egy lelki gyakorlathoz, vagy elmélkedéshez illő meditáció. És akkor még nemzetközi példát hoznék, először is nem is magyar irodalmi példát, de már a nagypéntekkel, illetve a húsvéttel kapcsolatos, hogy kedvenc íróm, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij 1867-ben Nászútra ment Európába, és Bázelben is járt a feleségével, Anna Grigorjevna Snyitkinával, és egyszer Bázelben a múzeumban látta az ifjabb Hans Holbeinnek a Halott Krisztus teste című festményét. Ez a festmény egyébként sokkolólag hatott nem csak Dosztojevszkijre, hanem például Borbély Szilárdra is, aki a 20. századi krisztusi szekvenciákat írt, és a Halotti Pompa című művében is szerepel, és egyik könyvének a borítója ez a kiterített Holbein Krisztus. És amikor Dosztojevszkij megpillantotta ezt a Holbein Krisztust, akkor majdnem epilepsziás rohamot kapott, és egy fél óráig dermedten, kataton állapotban csak úgy állt a festmény előtt, és mikor észrevette a felesége, Anna Grigorjevna Snyitkina azt, hogy ő mindjárt az epilepszia környékén vagy szélén van, elrángatta onnan a festménytől, és kicsit helyrehozta lelkileg, testileg, fizikálisan. Miért volt Dosztojevszkijre ilyen hatással ez a Holbein festmény? Aki ismeri, valószínűleg tudja is, hiszen itt egy olyan festményről van szó, amely Krisztus nagyon naturálisan, nagyon materiálisan hullamerevség állapotában ábrázolja. Maga a festmény egy ilyen nagyon klausztrofób élményt ad, mint hogyha Krisztust bezárnák egy szűk koporsóba, és azt nagyon szűken ábrázolja, és egy lemosott hulláról van szó, tehát nem a gyolcsal betekert állapotban, hanem a kiterített állapotban, ahol látszódnak Krisztus sebei, oldalsebe, lábsebe, tenyérben ezek a sebek, de ez a naturális hullamerev, nagyon életszerű holttest vagy tetem ábrázolás, ez olyan hatással volt rá, mármint Dosztojevszkijre, hogy ezt az állapotot idézte. Zárjelbe jegyzem meg, hogy egyébként Dosztojevszkijnek többször voltak epileptikus rohamai. Az első ilyen rohama akkor volt, amikor az apját, aki orvos volt, a saját jobbágyai kegyetlenkedései miatt halálra verték. És innentől kezdve ő neki gyakran voltak epilepsziás rohamai, tehát a felesége pedig Anna mindig résen volt, hogyha érezte a közelgő jeleit, tüneteiknek az első fázisát, és akkor próbálta valahogy visszahozni. Egyébként erről a kiterített Holbein Halott Krisztus festményről ír az Idiot, vagyis Félkegyelmű című ismert regényében is. Mishkin kérdezi meg azt, hogy hihető-e, hogy feltámadt egy ennyire hulla, aki ennyire hulla, hogy ez hogyan rekonstruálódott, aztán feltámadott élővé. És akkor most lenne ilyen szemelgetés olyan 20. századi nagy klasszikusok verseiből, egyiknél, másiknál hosszabban időzök el, míg egyik másik költőt és versét csupán megemlíteném. Hát az első, az közismert, Ady Endrének a Krisztus kereszt az erdőn című verse, amelyben egy gyermekkori emléket idéz fel Ady Endrében, amikor a két kálvinista, az apa és a fiú, vagyis ugye Ady Endre és az apja, holdas nagy téli éjszakában egy havas Krisztus keresztet látnak az erdőn. És a kisrác, mintha érezne késztetést arra, bár ugye a magyar kálvinisták, a magyar reformátusok nem használják a keresztet, mint szimbólumot, sem a korpuszos keresztet, sem a korpusztalan, tehát a Krisztus teste nélküli keresztet sem használják, mint szimbólumot, ennek történelmi okai vannak, de most nem menjünk bele. Zárójelbe jegyzem meg, hogy amúgy a külföldi kálvinisták nem ennyire egyértelműen kereszttagadók. Tehát a magyar reformáció hagyományában alakult ki ez a fajta nagyon kereszttagadó magatartás, és akkor ahogyan a kálvinista, apa kálvinista gyermeke a szánkó, csörgő szánkóval mennek a téli éjszakában, úgy elmennek fütyörészve és dalolgatva, elcsörtetnek a szánkóval a Krisztus kereszt előtt, de a felnőtt Ady Endrét ez egy megrendüléssel, vagy egy rossz lelkiismerettel tölti el, és amikor nosztalgikusan erre az eseményre visszaemlékezik, akkor lélekben, gondolatban megemeli a kalapját, már a felnőtt Ady a Krisztus kereszt előtt. 20 éve elmúlt, és gondolatban ott repül a szánom az éjben. És amit akkor elmulasztottam, megemelem a kalapom mélyen. Nagyon különleges vers Babits Mihálynak a Csillag után című verse. A kedves rádióhallgatók számára én nem az egész verseket idézem, arra kérlek, Ernő, hogy figyelmeztes, hogyha a vers címét nem mondom, mert azt szeretném, hogyha a kedves rádióhallgató magát az egész verset fogadná be. De a műsoridőre való tekintettel inkább csak azokat a részeket idézem az adott versből, amelyekre hivatkozok, vagy amelyikről van gondolat mondani való, amely ide tartozik. Babits Mihálynak a Csillag után című verse abból a szempontból nagyon különleges vers, hogy karácsonyi versnek indul, és a versnek a végére húsvéti versé válik. Arról szól, hogy a költő kedvet kap ahhoz egy téli estén, amikor a teáját kavargatja a jól fűtött szobájában, írja, űrök életút szobában hideg teát kavarok, hogy elinduljon, mint régen a három királyok vagy a napkeleti bölcsek, Krisztusnak hódolni arannyal, tömjénnel és mirhával. És megy, hosszú ez az utazás oda a betlehemi jászolig, és aztán a útját szegi a vám, és akkor elveszik tőle az aranyat, a hatóságok, elveszik tőle a tömény, és csak a mirha marad, amivel nem tudnak mit kezdeni, igen, de a mirha, ami ugye a halottak megkenésére szolgál, egyfajta ilyen balzsam, vagy ilyen halottakat előkészítő fűszer, ezért ő már csak ezzel a mirhával, már csak a halott Krisztusnak, a kereszten függő Krisztusnak a testéhez ér oda, és Krisztus lábát keni meg végül is vele. Tehát ez egy kicsit ilyen felnövés történetről is szól, ha úgy tetszik. Tehát gyermekkori emlék, gyermekkori élményből, egy betlehemi élményből indul, és Krisztus halálára dermed rá, és annak az üzenetére idézek. Százszor megállítanának, örülnék, ha átcsúszom, arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. Ja, és mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már függnél a kereszten, és a lábad csupasebb, s ahelyett, hogy bölcsőd köré szórjak tömjént, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal, kenném véres lábadat. Hervai Gizellának van egy olyan verse, hogy Piéta, ami annyira rövid, hogy egészen teljesen lehet idézni. Hervai Gizella, Piéta. Mária voltam, Mária. Jézus voltál ölemben, tested soványodott, szájad keskenyedett, tekinteted távolodott. Jézus voltál ölemben, Mária voltam, Mária. Nehéz küzdelmes szerelem, szálkás történelmi kereszt és talpig nehéz hűség jutott Hervai Gizella költőnőnek Erdélyben, a romániai kommunizmus sátáni nehéz időszakában. Mert amikor húsvét van és Krisztus sebeire gondolunk, akkor gondolnunk kell Mária sebeire is, hiszen amikor bemutatta a kisdled Jézust a templomban, már az Aksimeon azt mondta neki, hogy a te szívedet héttőr fogja átjárni. És így Máriának is vannak sebei, a héttőrrel átdöfött szív. Ezzel azonosul Hervai Gizella a Piéta című versében, de hát nem csupán a Krisztus iránti szerelem és szeretet miatt, hanem volt több tragédia is az ő életében, hiszen az ő szívét is héttől járta át, miként már említettük, mert az ő anyai sorsa is fájdalmas volt, hiszen a fiát, Szilágyi Attilát, akit Kobaknak nevez a műveiben, a bukaresti földrengés ölte meg. Tehát a bukaresti földrengés miatt elveszítette a fiát, és ismerjük férjének, Szilágyi Domokosnak a tragikus sorsát is. Tehát az egész család, akik immár együtt nyugszanak Kolozsváron a házsongárdi temetőben, közös sír alatt, mind hármuk sorsa tragikus volt, és fiatalon haltak meg. És a vers három rétege lehetséges. Első réteg, tehát a keresztről levett halott Krisztust, karjai közt tartó Mária, közismert szoborrá merevült pillanat felvétele, és a vers címe erre erősít rá, tehát a Piéta a címe. Második, a gyermekét elveszítő anyának a gyásza és fájdalma. Harmadik pedig a hitversét anyáskodó gyengészségében, ölében tartó asszony.
És most folytatjuk tovább beszélgetésünket Bozók Ferenc atyával, akivel a Magyar Költők Jézusa című eszélykötete kapcsán beszélgettem.
Illyés Gyulának a Csontvázam keresztjén című versére csak felhívom a figyelmet, nem időznék sokat ennél a versnél. Az a lényeg, hogy úgy tekint a saját testére a költő, Illyés Gyula, hogy ez tulajdonképpen már maga egy kereszten lévő test, tehát gondol arra, hogy a felnőtt embernek annyi kínja és szenvedése van, hogy azzal már egy keresztre feszítettségnek az élményét éli meg, már élő módon. Sőt, amikor ő mégül meghal, a testét átadja a földnek, akkor oldódik le erről a keresztre feszített életállapotról. De azért valami keveset mégis idézek. Ebből a versből: felnőttem, kínra ember vagyok, mint te, főm lebillen, de nem panaszkodom. Itt függök, néma konokon, csontvázam keresztjére fölfeszítve. Pirinszky János Piéta című versét teljes terjedelmében idézem. Ez egy nagyon nagy kulcsvers. A magyar irodalomban, a magyar lírában a Krisztusról szóló verseknek az egyik nagy csúcs teljesítményének tartom Pirinszky János Piéta című versét. Pirinszky János Piéta. Cserben hagyott tulajdon tested, a rád zúduló tetemet már nem bírták, és szakadozva elengedték az idegek. Mint ágaskodó riadt csorda, a pusztulásba kergetik, fenyegetőn utadat állták visszahőkölt érzékeid. Már csak az eszeveszett csókok vak folyosóin vágta át egy-egy menekvő szívverésed a halott szívéig magát. Nem érdemelhetett kegyelmet, mint elvaduló idegent le kellett csontjaidról marjad, lázadozó elevened, hogy méltó lehess a halálhoz, ki öletben fészket rakott. Időtlen gyásszá csupaszottál, s ő harmadnap föltámadott. Most következik a meditáció, ami a vers kapcsán eszembe jutott. A vesztőhely és elveszettség határhelyzete, a maontják véremet perspektívája számos Pilinszky versben kaleidoszkópszerűen tér vissza. A gyűjtőtábor, a kampó csöndje, az elítéltek merev tekintete, a vágóhíd, a rabruhás, csontásoványodott alakok árnya, és így tovább. A középkor nem ismerte a fényképezést, de szoborban, festményben és irodalmi alkotásokban fontosnak érezték a művészek megörökíteni, ahogyan a költő mondja, időtlen gyásszá csupaszítani, a keresztről levett, halott Jézust karjai közt tartó fájdalmas anya pillanat felvételét. A Piéta című versben szó sincs stilizált, magasztosított fájdalmas anya és elszenderült Krisztus ábrázolásról. Jézus testét a költő nyers, materiális brutalitással tetemnek nevezi. Szakadozó idegekről ír, ahol az érzékszervek elborzadnak, visszahőkölnek. Máriának saját csontjairól kellett lemarni a fia holttestét. Ezzel erős kontrasztban jelenik meg a gyengéd anyai csókok folyosója, és a elborzasztó és megrendítő fióka hasonlat, az anyai ölben fészket rakó halál meghökkentő képe. A gyász és fizikai törékenység időtlen, de a feltámadás az időtlen örökké valóság reméltávlatában értelmezendő. Ne feledjük, hogy a hitetlen Tamás által tapogatott, feltámadott üdvözítő tenyerében megmaradtak a szögek nyomai. A harmadnapon és a Piéta című Pilinszky versek utolsó sorában szó szerint ugyanaz. Ugye a Piétában úgy van, hogy ő harmadnap föltámadott, a harmadnapon című versben pedig az van, hogy és föltámadott a harmadik napon, et resurrexit tertia die. Tehát a Piétának és a harmadnapon című versnek a zárlata ugyanaz. Utasi József költőnek is, mint a már említett Hervai Gizellának, igen, tragikus volt az élete, az édesapja meghalt a háborúban, mostohaapa nevelte, de nem volt jó viszony a mostohaapával, és az ő fia, mármint Utasi Józsefnek a fia, fiatalon, tizenéves korában meghalt, és ezek az emlékek vagy élmények olyan hatással voltak a költőre, hogy az istenes versei azok gyalázkodóak, perlekedőek, tehát ilyen istennel vitatkozó, de inkább veszekedő, civakodó, tagadós, számonkérős hangvételűek is. Egy alkalommal például, amikor a nyugati pályaudvaron Utasi József összetalálkozott Pilinszky Jánossal, amikor Pilinszky Istent emlegette, akkor azt mondta szinte veszekedő, perlekedő hangon Pilinszkynek Utasi, hogy Isten, azt mondod, Isten? Mondd csak, ő az én egyetlen nincsen. Nyilvánvaló, hogy ez, hogy Isten nincsen, ugye ez nem Utasinak a rím leleménye, de ezt így építette bele az ő saját költészetébe, hogy Isten az, aki számomra nincsen. És ezt a rímet találja az Istenre, hogy nincsen. ezekből az ilyen Istennel perlekedő versekből idézzek, vagy említsek legalább egyet-kettőt, például a tartsd meg szent háromságodat magadnak, tagadlak, 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 az a profán himnusz című versében van. Ami viszont megrendítő, hogy a halál előtt nem sokkal írta meg a Krisztushoz című versét, amelyben leborul Krisztus előtt és megbékül, tehát egy olyan hangot üt meg, hogy hát feladom a harcot, az Istennel való perlekedésnek a nagy csatáját, és aztán megadóan leborul a Krisztus kép előtt, és eljátszik a gondolata, hogy hát ha van Isten, és ha volna Isten, akár tudnék kiengesztelődni is vele. És egy nagyon szép vers születik, amely annyira rövid, hogy teljes terjedelmében is idézhető. Utas József Krisztushoz, mintha lennél, mintha volnál, mintha tövis koronáddal rám hajolnál, mintha szúrna, mintha fájna, mintha vérem szétsajogna éjszakámba, mintha hinnék, mintha hinnél, mintha Isten színe elé gyolcsban vinnél, trónja túl zöld, ege túl kék, mégis, mintha mégis leborulnék. Végezetül még egy verset választottam, Vörös Sándortól a Mária síralma című verset, amely akkora nagy vers, hogy csak Pilinszky Jánosnak a Harmadnapon vagy a Piéta című verseihez hasonlítható, tehát a magyar lírának akkora magasságában van. A költő Vörös Sándor Máriát egyes szem első személyben szólaltatja meg, tehát tulajdonképpen Mária a narrátor, ő beszél az, hogy hogyan éri meg a Krisztusnak a kínszenvedését, annak a fájdalmát. A kisderet tartó Mária gyermekével vonja párhuzamba a halott Krisztust karéban tartó Piéta Mária képét, és ezt játszottja nagyon szép lírai átfutással, egymásba ezt a kettőt. Magyarul a halott Krisztus karjaiban tartó, ölében tartó Mária arra gondol, hogy milyen volt, amikor a betlehemi gyermeket tartotta a karjaiban annak idején. Az idős anya felnőtt fiú relációban az élmény az elszakítottság és a boldogtalanság és a gyász. Naturális képekkel láttat, és mégis erőteljes hangulatkontrasztokat váltogat. És a kisdedet tartó Mária gyermekével szinte egynek érzi magát. Erős kötelékkel és anyai boldogsággal. Tehát a betlehemi boldogság és öröm és remény párhuzamot kap a Piéta halott Krisztusát tartó gyászoló Máriának a fájdalmával. Álmomban csókoltam apró dundilábad. Mosolygott a csöpszád, jaj én fiam, hagyd menjek utánad. Véred bőhullása, szemeim sírása, szép arcodnak hervadása, szívem szakadása. Gőgicsélve heverésztél, két karomba dőlve. Hull csak hult a zápor könnyem a nagy tekenőbe. Torkom csuklik, hörög a mellem. Jaj, nekem megfulladok, fogjatok föl engem. Szíved fárad, karod is kiszárad, éjféltájban sötét hollók tépázzák a vállad. Jaj, nekem én fiam, jaj, én fiam.
Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Bozók Ferenc piarista szerzetest hallották. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. További jó rádiózást és kegyelmekben gazdag nagy heti készületet kívánok!
Volt